még 2 hétig látogatható a Kisterem galériában a Morfizmus rajzok és grafikák a Pánmezei gyűjteményből című csoportos kiállítás, akivel erről beszélgetünk, Nagy Sára Vilma, a Kisterem galéria munkatársa. Szervusz!
Szervusz, köszönöm a lehetőséget!
Első nagyon távoli kérdésem az, hogy mi ennek a gyűjteménynek a különlegessége?
A magángyűjtemények mindig különleges szerepet töltenek be a művészet történet alakulásában, mert olyan műcsoportokat tudnak egyben tartani, amik az intézmények által épített kánon szerint nem biztos, hogy bekerülnének a köztudatba, és ez így van a Pánmezei gyűjtemény esetében is, ugyanis itt Budapesten egy olyan műcsoport létezik, és most került bemutatásra, ami a 60-as évek párizsi művészetéből mutat fel egy nagyon erős válogatást.
A morfizmusról utána olvastam, hogy ez alapvetően ez egy ilyen matematikai kifejezés, de ezt hogyan lehet a képzőművészetbe elképzelni? Szóval egy kicsit járjuk körül azt, hogy ez miért volt fontos itt a morfizmus, mint címet is megjelölni, meg a morfizmus az itt hogyan kap helyet ebben a gyűjteményben.
Ezt a kifejezést Pán Imre használta, amikor művészet szervező kiadói tevékenységét végezte itthon és Párizsban is. Ő 1904-ben született, és egy nagyon komoly szerepe volt a hazai művészet alakulásában. Ő Kassák Lajossal is együtt dolgozott, írt egy könyvet vele együtt az izmusokról, amiket így elég éles határvonalakkal elválasztva külön-külön tárgyaltak, és 56-ban disszidált Párizsba, és ott újra elkezdte ezt a tevékenységét, felvette a kapcsolatot kinti magyar művészekkel, külföldi művészekkel, párizsiakkal, és kiállításokat szervezett nekik közösen, külön is, és rengeteg kiadványt készített. És amikor ő megérkezett Párizsba, azt tapasztalta, hogy a korábban elkülönített avantgárd izmusok, azok ott a párizsi művészeti életben, fellelhető művekben keverednek. Tehát egy művön belül is találunk szürrealista, abstrakt expressionista elemeket, és ezek így egymásba morfolódnak, ezek az izmusok, és ezeknek a műfajoknak a keveredése az, ami inkább jellemző.
Ugye ez egy gyűjtemény, Mezei Gábor műgyűjtő belsőépítésznek a gyűjteménye, és ilyenkor mindig felmerül bennem, hogyha van egy válogatás, amit bemutatnak a nyilvánosságnak, akkor ezzel valamilyen üzenete van a gyűjtőnek, vagy csak egész egyszerűen akarja adni azokat a képeket. Itt most melyikről volt szó, vagy esetleg mind a kettőről?
Ennek a kiállításnak az esetében az ötlet az a galéria részéről merült fel. Van egy művész, akivel együtt dolgozunk már egy pár éve, Anna Márk, aki szintén egy Párizsban élő magyar származású művész, és az ő alkotásai között van egy nagyon különleges időszak, 57 és 59 között készített közel 110 szürrealista hangulatú rajzot, és úgy találtuk, hogy a szürrealizmus mostanában érzékelhető újra feléledése, az erre való visszatekintés, visszanyúlás, az indokol egy ilyen kontextualizálást, és ezért ebből a Pánmezei gyűjteményből merült fel az ötlet, hogy válogassunk olyan műveket, amik ebben az időszakban készültek, és szintúgy szürrealista jeleket hordoznak magukban.
Na, erről beszéljünk egy kicsit a szürrealizmusnak a visszatérésére, vagy reneszánszáról. Ez így ma 2025-ben mit jelent?
Az elmúlt pár évben megfigyelhető az, hogy nagy kiállításokat rendeznek ebben a témában. Most legutóbb Párizsban volt látható január közepéig egy hatalmas szürrealizmus kiállítás, amit nekünk is volt szerencsénk látni a galéria munkatársaival és Árvai Máriával, aki a kiállítás kurátora volt, és sok művész, aki ott is ki volt állítva, az például nálunk is most látható. Ezek nyilván kisebb formátumú papírra készült munkák, de azért mégiscsak ugyanazoknak a művészeknek a munkái. Illetve az megfigyelhető, hogy a Velencei Biennálén ezek a témák újra és újra felmerülnek a mostani előtti, utolsó előtti Biennálénak is ez volt a központi témája.
De ezt értjük? Vajon a szürrealizmust, vagy erre vágyunk ebben a kaotikus világban, vagy a gyors információk között így tudunk eligazodni? Ezt tartjuk a sajátunknak?
Igen, ez valószínűleg az is okolja ennek a újraéledését, ennek az irányzatnak, hogy egyszerűen annyira sok minden szürreális a jelen valónkban, a valóságban, ami minket manapság körülvesz, hogy ezek a művek rezonálnak egyszerűen azokra az élményekre, amiket tapasztalunk a mindennapokban, és a kortárs fiatal művészek munkáiban is megfigyelhető egy ilyen szürrealista tendencia, amit ez indokolhat, igen.
Ezek a művek időben honnan származnak? Háború előtt, vagy ezek már háború utáni művek?
Háború utáni művek. Mind háború után készült, és Pán Imre 72-ben bekövetkezett halála után a gyűjtemény egy részét Sophie Mezei, az ő Párizsban született lánya kapta meg, és a másik részét Mezei Gábor, aki itthon él.
Uh-huh. Van ennek a gyűjteménynek egy párizsi része is? Tehát akkor, ami Sophie Mezeinél maradt, az gondolom, hogy ott van Párizsban is, ugyanilyen kiállításokon szerepel.
Igen, az ott van, és 2024-ben a párizsi Jocelyn Wolff galériában rendeztek egy nagy kiállítást ebből az anyagból, és az is adta ennek a mi budapesti kiállításunknak az egyik ötletét, hogy ezt mi is bemutathatnánk a budapesti lábát ennek a gyűjteménynek, az Anna Márk rajzaival kiegészítve. Aki egyébként nem szerepel a gyűjteményben, bár ismerték egymást a Pán Imrével, találkoztak Párizsban, de nem kerültek közelebbi munkakapcsolatba.
Mi a kötőszövet a művek között? Árvai Mária a kiállítás kurátora, ő neki milyen szempontrendszere volt, hogyha így a morfizmust vesszük, és nyilván a morfizmus az a Mezei Gábor által megjelölt morfista műveket illeti, ha jól értem. Ebben mi volt a kötőszövet? Tehát volt-e olyan, amit a kurátor kivett az anyagból, vagy betett az anyagba, de mondjuk a gyűjtő az nem tette volna be?
Itt szerencsére szabad kezet kapott a kurátor a válogatásban, és ami kimaradt ebből a kiállításból, az rengeteg absztrakt geometrikus mű, szóval olyanok, amik inkább erősebb geometrikus vonalat képviselnek. Itt a szürrealizmusra, a figurativitásra helyeztük a hangsúlyt, és persze megjelennek geometrikus vagy teljesen absztrakt művek is, de inkább ez a lírai vonal az, amit ez az anyag képvisel. Mm-hmm. És ami a kötőszövet köztük, az igazából a Pán Imre gyűjtői hozzáállása és az ő hitvallása, az, hogy milyen érzékkel és ízléssel fordult az ismert és kevésbé ismert művészek felé, mennyire bátran gyűjtött, és ez az ő hitvallása volt, hogy sokkal szívesebben vásárolt egy kisebb formátumú papírra készült művet, semmint egy nagyobb, reprezentatívabb olajvászon festményt, mert úgy gondolta, hogy a kisebb műveknek, amik magasabb minőséget képvisel, inkább van helye egy gyűjteményben, mint egy...
Aha.
Nagy képnek.
Itt ugye a kiállítás egyik ígérete az, hogy bepillantást enged a 60-as évek Párizsának nemzetközi művészeti világába. Ezt megérti a látogató? Szóval az, aki nem járt Párizsban még, ő ezt valóban megkapja, ezt az élményt?
Szerintem megkapja. Rengeteg mű látható itt, közel 70 műtárgy, és hát vannak nagyon ismert művészektől is alkotások, például Giacomettitől, vagy Matisse-től, vagy Max Ernsttől, akiket a nagy közönség is ismerhet, de talán abba a hangulatba sikerül bevonni a látogatókat, hogy mennyiféle alkotó élt Párizsban, és mennyire egy olvasztó tégeje volt ez akkoriban a különböző országokból érkezett kultúráknak, művészeknek. Hmm.
Itt a papíralapú munkát is említettél, ez milyen arányban van egyébként a papíralapú művek, akár szitanyomatok, akár litográfiák, mi az arány, milyen arányban vannak ezek a művek?
Egy kivételével az összes mű papírra készült, szóval egy olajfestmény látható Duszétől, de az összes többi az papíralapú munka, amik mostanáig egy mappában voltak őrizve, és most egységesen bekereteztettük őket, és igazán egy ilyen dimenzióváltáson mentek keresztül ezáltal. Szóval ezek mind vagy sokszorosított művek, szitanyomatok, litográfiák, ahogy mondtad, vagy kézirajzok, esetleg papírra festett festmények, és ezek azért nagyon izgalmasak, mert nagyon sok művésznek az elsődleges médium a rajz, vagy a papírra készült munka, és ezen tényleg a művészeknek a kézjegyeit közelről meg lehet vizsgálni, közel kell menni ezekhez a művekhez, az apró részleteket meg kell rajtuk nézni, és ezáltal egy ilyen nagyon különleges aura az, amit ezek hordoznak. A papíralapú művek egyébként az avantgárdban kezdtek el így a csereberélés, az információ áramlás médiumává válni, és ezt a Pán Imre is felismerte még itthoni tevékenységében is, és Párizsban is, ezért leginkább papíralapú művekkel foglalkozott, mert ezeket könnyű szállítani, olcsóbb a kivitelezésük, de mégis ezeknek a művészeknek a közvetlen munkáját hordozzák.
Mm. Mit tudunk meg a művészekről? A kiállítás az hozzáteszi azt az információt, amit egyébként a műveken keresztül nem kapunk meg egy művészről.
Egy tárlatvezetés során elég sok mindent át tudunk adni egy művészről. De
mikor
azért
lesz a következő?
Lesz egy finisszázsunk a kiállítás zárónapján, március 21-én, Árvai Máriával, és ő fog egy tárlatvezetést tartani. Egyébként rengeteg művész szerepel, szóval mindegyikükről nem helyeztünk ilyen falszövegeket, de bárkiről szívesen mesélünk. Egyébként vannak közelismeretlen művészek is ezek között, szóval olyanok, akikről nagyon nehéz bármit is felelni az interneten, de olyanok is, akik nagyon híresek. Sok olyan művész van, akik csak egy ideig éltek Párizsban, és utána Kanadába, Angliába, egyéb helyekre mentek tovább, meg olyanok is, akik utána nem folytatták a művészeti tevékenységüket.
Viszont az innen mutatott művek, azok mind Párizsban készültek, attól függetlenül, hogy a művész elvándorolt-e, vagy sem.
Igen. Vagy egy ponton a művész Párizsban tartózkodott, és ott találkozott Pán Imrével, aki vagy megvette tőle ezt a művet, vagy elcserélte valami másra.
Így a vége felé beszélünk kicsit Pán Imréről, hogy őt miről lehet, ugye a fia belsőépítész és műgyűjtő, nyilván ezt hozta az édesapjától. És ő maga is festő. Pán Imréről mit lehet tudni?
Ő egy autodidakta művészettörténész értelmiségi volt, aki nagyon hamar kapcsolatba lépett rengeteg művésszel itthon. Volt egy könyvesboltja az Andrássy úton, a művészbolt, ami egészen a második világháborúig működött. Ő ebben az üzletben élte túl ezt az időszakot, és utána 56-ban ment ki Párizsba, és részt vett rengeteg kiállítás szervezésében, Kassák Lajos párizsi kiállításában is közreműködött, és rengeteg kiadványt adott ki, amikből most ezen a kiállításon is látható egy pár darab ilyen tárlókban. Ezek gyönyörű szövegeket tartalmaznak, és egy-egy sokszorosított vagy eredeti művet. Az Európai Iskola egyik alapítója volt, és főszervezője a testvérével, Mezei Árpáddal együtt.
Európai Iskola, mit értünk?
Európai Iskola az egy háború utáni művészcsoport volt, akik a szerveződésükkor azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy a magyar művészetet összefogják, és a nemzetközi művészeti tendenciákkal harmonizálják, kapcsolatba hozzák, és ez 48-tól 50-ig működött ez a csoport.
Milyen érdekes, hogy ilyen tiszavirág életű volt, és annyi ilyen csoport van, ami valamire hivatott, és aztán valahogy ezek így elpárolognak, eltűnnek, elkopnak, vagy csak vége lesz. Ennek mi lehet az oka?
Hát az 50-es évek az már nagyon nem volt kedvező az ilyenfajta avantgárd szellemiségű tevékenységek folytatására, úgyhogy ezért sajnos megszűnt.
A Morfizmus rajzok és grafikák a Pánmezei gyűjteményből című kiállítás március 21-ig látogatható a Kisterem galériában. Én köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.
Nagy Sára Vilmával, a Kisterem galéria munkatársával beszélgettünk, és köszönöm mindenkinek a figyelmet, ez volt mára a Szabad esés. Vigyázzatok egymásra és magatokra, Czoller Andi nevében is elköszönök, legyen szép estétek, szevasztok!